Visszatértünk, ez itt még mindig a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora, vendégem, illetve portré interjú, anyom pedig Józsa Szabolcs, a Nemesis Games alapítója, résztulajdonosa és ügyvezetője, és azért tartottam egy kis szünetet, mert ugye most jutottunk el odáig, így a harmadik blokkunkban, hogy hát megalakult ugye a cég. Egyébként időben itt hol tartunk? 2010-es évek ez már?
Nem, 2006.
Ez 2006. És akkor ugye egy IT cég, meg tulajdonképpen egy játékfejlesztő cég működött párhuzamosan, és hát ahogy mondtad eleinte, akkor az IT cégből volt pénz, amikor a te irakban megkeresett pénzed már elfogyott. Mégis csináltátok a játékot. Hogy kellett ezt egyébként 2006-ban elképzelni, hogy gyakorlatilag akkor azért így magyar játékfejlesztő iparról nem nagyon beszélhettünk, amennyire így képben vagyok a történeti dolgokkal. Tehát, hogy így nem működött itt 250 cég, akik játékokat gyártottak, és tudták, hogy ennek mi a módja. A magyar játékfejlesztés gondolom nem volt egy ismert dolog külföldön, tehát oké, kitaláltátok, hogy játék, ilyen játék, és akkor hogy került ez piacra? Hogy tudtatok belőle pénzt csinálni a végén?
Most én nem mondom, nem vagyok benne biztos, vagy nem fogom tudni pontosan összetenni a timeline-ját a magyar játékfejlesztő iparnak, de nagyjából akkor, amikor elkezdtük, akkor azért még volt egy pár cég.
Persze, Digital Reality, igen.
HDR, meg ilyesmi, de ők egyébként nagyjából ebben az időszakban álltak földbe. Tehát ott nagyjából a 2008-2009-es válság volt az, ami azt hiszem náluk is a végét jelentette a dolgoknak, és egyébként nálunk is majdnem a végét jelentette, mert hogy mi kijöttünk egy autós játékkal ebben az időszakban, és az a korszak egyébként még úgy nézett ki, hogyha egy elég jó játékot tudtál produkálni, így ilyen demo szinten, egy ilyen vertical slice-ként meg tudtad mutatni, hogy mi ez a játék egy külföldi kiadónak, valamelyik vásárolni, Kölnbe jártunk egyébként, akkor még Lipcsében volt a Gamescom nevezetű nagy európai vásár, és ennek volt egy ilyen üzleti része is, úgyhogy mi ott a Gamescomon mutattuk meg kiadóknak a játékot.
Ja, tehát ez ilyen egyszerű igazából, hogy erre volt szakmai rendezvénysorozat, meg kellett csinálni a játékot, és gyakorlatilag házalni vele, és
hát
akkor
igen,
egy kiadó
igen.
Azt mondta, hogy ez nekem tetszik.
Igen. Hát mindenki ezt be kellett kopogtatni ott ezen a vásáron, és akkor nyilván a nagyobb cégek azok elhajtottak, néha elég csúnyán, kisebb cégekkel meg elkezdett az ember üzletelni. És abban az időszakban ez úgy nézett ki, hogy tényleg, ha jó volt a játék, vagy jól nézett ki a játék, akkor egy csomószor így azt mondták, hogy oké, én ezt megveszem, és akkor mennyi előleget kérsz? És akkor lehetett kérni egy ilyen 5000 dollár előleget a játékra, és azt mondjuk meg tudta az ember csinálni egy ilyen 8-10 kisebb kiadóval, akkor végül így összeállt a büdzsé a játékra.
Mennyien voltatok ezen a ponton egyébként? Mekkora volt a cég?
15 talán.
Tehát az már azért nem a garázs cég.
Az már nem. Jó, mondjuk ebből mondjuk 9-10 volt az IT cég, aki ugye a pénzt kereste gyakorlatilag, és akkor 5-6-an voltak, akik a játékfejlesztésen dolgoztak. És hát ott 2009 nekünk nagyon-nagyon betett, mert az összes ilyen szerződésünket ott a válság tájéken, az gyakorlatilag egyik pillanatra a másikra visszamondták. De emlékszem arra a hétre, amikor gyakorlatilag egymás után kaptam az e-maileket, ahol mondták, hogy na az a szerződés, amit kötöttünk, ugye 2 hónap, na az már nincs. És akkor gyakorlatilag ott álltunk, úgyhogy azt hiszem talán 2 helyen jelent meg összesen a játék, az első játék, amit megcsináltunk.
Ez az autós játék, amit
ez az autós játék, a Heatwave volt egyébként a neve a játéknak. Úgyhogy minimális pénzünk jött be belőle, de úgy voltunk vele, hogy itt az időzítés volt rossz, nem pedig a termék. Úgyhogy gyakorlatilag azonnal belevágtunk a következő autós játékba.
És az mennyi idő alatt készült el, meg milyen fogadtatása? Tehát a válság alatt gyakorlatilag, tehát ez túllendített titeket rajta?
Túllendített bennünket, de az Ignite az egyébként, Ignite volt a címe a játéknak, az Ignite egyébként sokáig készült, azt hiszem talán 2014-ben jött ki végül.
Egy ilyen 5-6 éves fejlesztési idő?
Igen, de egy kicsit eltérültünk útközben, mert útközben kiadtunk egy másik játékot, egy Fortix nevezetű játékot, ami egy területfoglalgatós játék volt, és kiadtuk a Fortixot, és azt szerették az emberek, ezt egy csomó helyen nagyon-nagyon jó kis pontszámot kapott, meg le tudtuk húzni konzolra is, és az tök jól ment, és azt kérték, hogy legyen folytatása. Úgyhogy csináltunk egy Fortix 2-t is, és a Fortix 2 volt az, ami 2011-ben minket kirepített Las Vegasba az Indie Game Challenge-nek a döntőbe. Ez mondjuk egy Cannes Film Fesztivál megfelelője a játékiparnak.
Tehát egy rangos díj akkor.
Tehát ez egy nagyon-nagyon rangos díj, tehát ott egyáltalán jelöltnek lenni, ez egy nagyon-nagyon komoly dolog volt. kireptettek bennünket, vörös szőnyeges esemény, meg tényleg így a iparág legnagyobb emberei, meg a G4 TV-t volt a egésznek a közvetítése, úgyhogy ez egy nagyon nagy cucc volt, tehát egyébként nagyon jó ilyen iparági kapcsolatokra is tettünk szert, és aztán igazából a Fortix-ból éltünk, amíg utána visszatértünk az Ignite-ra, és akkor fejeztük be az Ignite.
És miért jegeltétek egyébként az Ignite-ot?
Mert nagyon, nagyon hosszan húzódott már a játék, tehát abszolút látszott már a csapaton egy ilyen 2 év fejlesztés után, hogy kezdenek kifáradni. Tehát tökre látszott rajtuk, hogy egész egyszerűen az idejeik túl húzódnak, és valami motivációra lett volna szükség. Úgyhogy ezért egy game jam-et tartottunk házon belül, és a game jam-en jött fel egyébként ez a Fortix-nak az ötlete, és azt vittük tovább.
Majd kérek mondd a hallgatóknak, hogy mi az a game jam, mert szerintem sokan nem tudják, de akkor tulajdonképpen egy HR döntés eredményeként született ez a játék, mondhatni?
Igen, igen. Ugye a game jam az egy párnapos játékfejlesztői esemény, ahol bármit lehet, és játékot kéne valamit összerakni a végére. Általában van egy ilyen time limit, nálunk pont 48 óra volt, hogyha jól emlékszem, hogy találjunk ki olyan ötleteket, amiket 48 óra alatt meg lehet valósítani. Aztán nyilván nem, tehát hogy egy ilyen demószerűség áll össze 48 óra alatt, de hogyha a végén az embere szeret vele játszani, mert az alapmechanika jó, meg jó az érzés, ami jön belőle, akkor lehet tovább dolgozni vele, és aztán mi is ezt csináltuk, azt hiszem maga a demo is a 48 óra végére csak olyan jó pofa volt, és aztán egy teljes hét telt el, mire volt benne X pálya, meg tényleg jó játszható volt, és akkor azt mondtuk, hogy ez tök jó ez a játék, és utána talán még egy fél év volt, mire a Fortix 1-et összeraktuk.
Tehát, hogy akkor ez azért nem egy kétnapos fejlesztés volt a nap végén, de akkor örültek neki a kollégák, hogy egy kicsit kiszakadtak az Ignite-ból. Na és akkor ott voltatok a 2010-es évek elején, hogy volt egy fejlesztés alatt álló nagy autós játékotok, volt egy szakmailag és anyagilag is elismert Fortix 2-tök. Hogyan mentetek tovább?
Hát kiadtuk az Ignite-ot 2014-ben, és hát nem mondom, hogy kasszát robbantott, vagy ilyesmi, de szép bevételek jöttek belőle, és akkor utána leszerződtünk Microsoft-tal, PlayStation-nel, hogy tudjuk oda is kivinni a játékot, neki is álltunk ezeknek a dolgoknak, de végül igazából mi ott egy nagyot fordultunk. Én 2016-ban kim voltam Amerikában egy startup program keretében, és egy művészeti iskolában laktunk, meg ott csináltuk ezt az egész startup programot. 3 hónapig ott éltem, és annyira jó ilyen művészeti anyagokat, annyira játékok irányába működő művészi témákat láttam ott a suliban, és annyira nem láttam ezt Magyarországon, hogy úgy éreztem, hogy ez egy iszonyatos versenyelőny nekik, nekünk meg egy hatalmas versenyhátrány. Úgyhogy én ott azt találtam ki, hogy sokkal jobb lenne, hogyha a mi erősségeinkre támaszkodnánk, és a versenyhátrányokat megpróbálnánk valahogy így kicselezni, és gyakorlatilag meggyőztem a srácokat, hogy nekünk code development-tel kéne foglalkoznunk. Nagyon-nagyon jó programozóink vannak, nagyon-nagyon jók tényleg a magyar iskolákba kikerülő programozók, és nekünk ezt kéne igazából a nyugatnak eladni, nem pedig komplett játékokat. És tehát ezen a ponton sokan mondták, hogy hülye vagyok, csak nem pörgök, mert hogy tehát senki nem fogja azt megengedni, hogy a X millió dolláros címét, amit ő fejleszt Amerikába, ez egy kis magyar csapat itt Kelet-Európában hozzányúljon, és akkor potenciálisan ellopják meg ilyesmit. Tehát ugye ez a kalózkodás azért játékiparban is pontosan ugyanúgy jelen van, mint
hát
ahogy a filmiparban.
Hát itt ez egy óriási érték, gondolom, hogy van egy nem tudom, nagyon drága motor, és akkor ha igazából azt egy ember hazaviszi, és ellopják azt a notebookot, mert nem tudom, beül a kávézóba utána, és elviszik, akkor ott elvittek több 100 millió dollárnyi értéket.
Így van. És ez akkor, mikor én ennek elkezdtem utána menni, akkor nem is volt egy elterjedt dolog az iparágban, de valahogy én azt éreztem, hogy a grafikát már szervezik ki mindenhova. Tehát azon a ponton a grafika kiszervezés az nem volt egy újdonság, és én valahogy úgy éreztem, hogy a kód is jönni fog ezután. És aztán úgy is lett. Tehát ott mi abszolút megtaláltuk a számításunkat, nagyon jók vagyunk ezen a területen, most már a AAA-ban dolgozunk, tehát a legnagyobb amerikai stúdiók keresnek meg bennünket, most már több mint 80-an vagyunk a cégben, mert szépen felnőttünk arra az üzemi méretre, amire egy ilyen nagy stúdiónak egyébként szüksége is van.
És ez már ugye a jelen tulajdonképpen.
Ez már a jelen, igen.
Lehet mondani egyébként címeket, hogy miken dolgoztok, amiket itt a hallgatók is ismerhetnek a AAA kategóriából? Vagy elég egyet is, hogyha, mert látom, hogy egy kicsit most így gondba vagy, de ha van esetleg olyan, ahol nem köt titoktartás, akkor csak hogy el tudják képzelni a hallgatók, hogy itt miről is beszélünk.
Hát az Elder Scrolls Online az a világ top 5 MMO-jában benne van, azon dolgozunk, ezt elmondhatom. De egy céget Disneynek dolgoztunk, meg Unitynek, aki a játék engine fejlesztő cég, nekik is, tehát abban az engine-ben van munkánk nekünk.
Nagyon fogy az adásidőnk, és rengeteg kérdés van még itt a fejemben, de próbálnám valahogy úgy lezárni ezt a kerek portrét, és hát köszönöm, hogy itt velem is, meg a hallgatókkal is megosztottad az életpályádat, mert hát egy nagyon izgalmas dolog volt. Hogy látod most a hazai játékfejlesztést? Ugye említetted, hogy felsőoktatási intézményekből nagyon jó programozók kerülnek ki, de hogy pár évvel ezelőtti sztorinál mondtad, hogy game designban meg ilyesmi nem vagyunk erősek. Ha most valaki hallgat minket, egy fiatal hölgy vagy egy fiatal ember, és azt mondja, hogy engem amúgy érdekel a játékok világa, meg úgy programozásban is ott vagyok, vagy a művészetekben is ott vagyok. Érdemes ebbe tovább menni itt Magyarországon most, 2023 elején?
Abszolút, sőt egyre több lehetőség van. Game design még mindig nem nagyon oktatnak Magyarországon, azt még mindig autodidakta módon kell megtanulni az embernek, de nagyon sok lehetőség van most már. Például február végén tartjuk az egyetlen nagy konferenciáját a játékiparnak Magyarországon, ez a Game Dev Day névre hallgat, ami kifejezetten arra épült, hogy összehozza a cégeket, az iskolákat, meg a potenciális tanulókat, hogy ide tudjanak, a játékiparba tudjanak haladni. Úgyhogy ott rengeteg olyan lehetőséget lehet megtalálni, amin keresztül az ember játékiparban juthat Magyarországon.
És egyszerre szégyellem magam egy kicsit, mert hogy úgy jön ki, mintha így pont erre kérdeztem volna, pedig megmondom őszintén, nem néztem utána, és fogalmam nem volt, hogy ez az esemény lesz. De hát akkor, ha valakit érdekel ez a téma, te is ott leszel egyébként?
Igen, igen.
Jó, akkor ha valakit Szabi is érdekel, akkor ott majd ő meg lehet találni. Mi volt még egyszer az esemény neve csak, hogy?
Game Dev Day.
Game Dev Day, és akkor ez a magyar játékfejlesztésnek egy ilyen fontos pillérje. Elfogyott sajnos az időnk. Józsa Szabolcsot, a Nemesis Games alapítóját, résztulajdonosát, illetve ügyvezetőjét hallották, aki hát itt a Nemesis Games történetét és a saját életét mesélte el. Szabi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon izgalmas volt.
Én köszönöm.
És hát köszönöm mindenkinek, aki ezúttal is minket hallgatott, legközelebb is tegyetek így. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!